ami segítségünk és vasárnapunk megszentelése, jöjjön az Úrtól, ami Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Hallgassátok, testvéreim, Isten igéjét, amint Sámuel első könyve 15. részéből olvasom a 10-től 31-ig terjedő verseket. Akkor így szólította meg Sámuelt az Úr. Megbántam, hogy királlyá tettem Sault, mert elfordult tőlem, és nem teljesítette, amit meghagytam neki. Sámuel haragra gerjedt, és egész éjjel jajgatott az Úr előtt. Reggel korán fölkelt Sámuel, hogy találkozzék Saullal, de ekkor azt jelentették Sámuelnek, hogy Saul Kármelbe érkezett, és ott emlék oszlopot állított magának. Azután megfordult, továbbment és lement Gilgálba. Amikor Sámuel Saulhoz érkezett, ezt mondta neki Saul: az Úr áldottja vagy te, teljesítettem, amit az Úr meghagyott. Sámuel azonban megkérdezte: akkor mi az a jubégetés, amely a fülembe jut, és az a marha bőgés, amit hallok? Saul ezt felelte: az amálekiaktól hozták azokat, mert megkímélte a nép a legszebb juhokat és marhákat, hogy Istenednek, az Úrnak áldozza. De a többit kiirtottuk, akkor ezt mondta Sámuel Saulnak: hagyd, majd én megmondom neked, hogy mit mondott nekem ma éjjel az Úr. Saul így felelt: beszélj. Sámuel ezt mondta: milyen kicsiny voltál a magad szemében, és mégis Izrael törzseinek a fejévé lettél, Izrael királyává kent téged az Úr. Azután ezzel a megbízással küldött utadra az Úr: menj és írsd ki a vétkes amálekiakat, harcolj ellenük, míg csak nem végzel velük. Miért nem hallgattál az Úr szavára? Miért estél neki a zsákmánynak? És miért követtél el olyat, amit rossznak lát az Úr? Saul ezt felelte Sámuelnek: hiszen hallgattam az Úr szavára, és eljártam abban a megbízatásban, amiért elküldött az Úr, elhoztam Agágot, Amálek királyát. Az amálekiakat pedig kiirtottam. A nép azonban elvette a zsákmányból a kiirtásra szánt juhok és marhák javát, hogy feláldozza Istenednek, az Úrnak Gilgálba. Akkor ezt mondta Sámuel: talán ugyanúgy tetszik az Úrnak az égő és a véres áldozat, mint az engedelmesség az Úr szava iránt. Bizony többet ér az engedelmesség az áldozatnál, és a szófogadás a kosok kövérjénél. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálvány imádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. Saul így felelt Sámuelnek: vétkeztem, mert megszegtem az Úr parancsát és a te beszédedet, mert féltem a néptől, és hallgattam a szavára, de bocsásd meg ezúttal vétkemet, és jöjj vissza velem, hogy leboruljak az Úr előtt. Sámuel azonban ezt mondta Saulnak: nem megyek vissza veled, mert te megvetetted az Úr igéjét, az Úr meg elvetett téged, és nem maradsz Izrael királya. Ezzel Sámuel sarkon fordult, és menni készült, de Saul megragadta a köpenye szélét, úgyhogy leszakadt. Ekkor így szólt hozzá Sámuel: így szakítja el tőled az Úr a mai napon Izrael királyságát, és másnak nálad különbnek adja. Izrael fenséges Istene nem hazudik, és nem is bán meg semmit, mert nem emberő, hogy megbánjon valamit. Ő pedig ezt mondta: vétkeztem, de azért add meg nekem a tiszteletet népen vénei és Izrael előtt, jöjj vissza velem, hogy leboruljak Istened az Úr előtt. Ekkor megfordult Sámuel, követte Sault, és Saul leborult, az Úr előtt. Isten áldja meg az igét a szívünkben, és készítsen bennünket az ige hallgatására. Csendesedjünk el helyünkön ülve, és imádkozzunk. Kik vagyunk mi, mennyei édesatyánk, hogy hallgathatjuk a te igaz igéidet? Kik vagyunk mi, hogy kihívsz Budapest vagy a környék tömegeiből, és a te lelked által beszélsz velünk? Sehol nem lehet megkapni ezt a kincset, egyedül nálad. Köszönjük nagy-nagy hálaadással, hogy elért hozzánk a te vonzásod, akár már nagyon régen, vagy csak nagyon frissen, és mi most itt lehetünk. Olyan kemény történet ez. Szenteld meg, Uram, a számat és a szívemet, vegyél el minden feleslegest, és áldj meg bennünket, hogy halljuk, mert ha ez a kemény történet szól hozzánk, akkor te gyógyítani, fölemelni, megtisztítani akarsz bennünket. Köszönjük, hogy annyi szeretettel gondolsz velünk. A puszta életünket is köszönjük neked, mennyi veszély között zajlanak a mindennapjaink. Köszönjük, hogy őrzöl, gondod van ránk. Sok betegségen, bajon, veszteségen is átvittél. Gyászoló testvéreinkkel is köszönjük az édesanyát, nagymamát. És kérünk, hogy mindnyájunkat te vonj úgy magadhoz, hogy igéd gyógyítson, tisztítson, éltessen. Itt is, és a gyermekek között, ahol több csoportban hangzik, Urunk, tudjuk, hogy valami különös kegyelemmel vagy irántunk itt a fasorban, hogy újra-újra adsz élő igét. Nem a mi ügyességünk révén, hanem a te mérhetetlen irgalmadból. Dicsőség neked ezért. Amen. Isten igéjét, testvéreim, a felolvasott bibliai versek alapján hirdetem szent lelke erejét kérve. Újra olvasom Sámuel első könyve 15. részének 23. versét. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás vétke, és az ellenszegülés, mint a bálvány imádás. Mivel te megvetetted az Úr igéjét, ő meg elvetett téged, és nem leszel király. Kedves testvéreim, két héttel ezelőtt Biblia ismereti sorozatunkban láttunk egy fiatal embert, Sault, aki apja Szamarait kereste és királyságot talált. Azaz ezen az úton jutott el Sámuelhez, akit megbízott az Úr azzal, hogy a hozzád küldött fiatal embernek mondd meg, hogy őt választottam népem első királyának. Saul beiktatását is figyeltük, minden olyan szépen indult. Ez a fiatal ember elbújik a beiktatási ünnepen. Szinte azt mondanánk, hogy milyen furcsa indulás, hogy a farakás meg a holmik mögül kell előhozni. Annyira kifejezte ezzel is, hogy ki vagyok én, hogy az Úr népe királya legyek. Alázattal indul, világosan látja, hogy kicsoda ő, és milyen feladatot kap, és kicsoda az Úr,
Aztán a beiktatási ünnep végét is figyeltük. Egy mondat van itt a Bibliában, szinte elengedhettük volna a fülünk mellett. Az volt, hogy néhányan becsmérelték, hogy na majd ez fog nekünk segíteni, de ezt úgy mondták, hogy hallja Saul, hogy belecsípjenek az induló királyba, és azt olvassuk, hogy Saul úgy tett, mintha nem is hallotta volna. Ő neki a szíve tele az ünnep ajándékával, nem torolja meg azon nyomban, hogy mertek a királlyal így, és azt mondtuk, hogy nagyon jó jel az, amikor az Isten gyermeke így jár kell a világban, hogy ő van lent az Úr fönt, és amikor nem ugrik minden bántásra, minden szóra, mert indulatba jön, mert őt hogy merik, vagy vele ez hogy történhet meg. Olyan üdítő a kép, mindenki a helyén van. A király szíve az Úré. Arra áll be, hogy amit Isten akar, ő azt cselekszi. És a nép ugyancsak engedelmességet fogad az Úrnak. Sámuel leteszi a tisztét, mert ugye addig ő vezette a népet is, mint bíra, de most már van király. A mandátumot az Úr átadta Saulnak. De azt mondja Sámuel, hogy Isten mentsen, hogy én elforduljak tőletek, és azt a bűnt kövessem, hogy ne imádkozzam folyamatosan értetek. És ha hallok az Úrtól igét, azt ne mondjam el a királynak, meg a népnek. Mindenki a helyén van, nagyon szépen indult minden, és így is folytatódott. Évek telnek úgy, hogy a nép élete bontakozik ki. Mert amikor valaki az Úrnak enged a családjára, a környezetére, saját életére is, a népére is mérhetetlen áldást jelent. A ma felolvasott igék egészen másról tanúskodnak. Itt valami végzetesen megromlott. Mi történt ezzel a királlyal? Minden olyan hamisan cseng, rá se lehet ismerni Saulra, valami nagy baj történt. Megmondom mi. Engedetlenné lett ez az ember, és bűne megrontott mindent benne és körülötte. Mert a bűn engedetlenség Isten szavával szemben. És ennek a következménye a romlás, amit első olvasásra is érzékeltünk mindannyian. Mielőtt részletesebben figyelnénk a tüneteket, álljunk meg egy kicsit. Amikor körülnézel, testvére, talán a saját életedben, vagy a tieid életében, vagy a nagyvilág életében, akkor fölteheted a kérdést, hogy hogy romlott el minden ennyire? Nem találsz egészséges pontot talán? Megy az édesapa, fia serdülő csapatának szülői értekezletére, és az edző mondja a szülőknek, akik ott üldögélnek, mi csak becsületre, egyenességre neveljük a gyermekeket. 2-3 nap múlva kupa sorozatra, kupa hétvégére indul a csapat, majdnem egyik sem mehet a gyerekek közül, mert az edző túlkorosokat válogat be, mert nyerni kell a kupán, hiszen ettől függ az ő fizetése. Igaz, hogy a másik csapatok is túlkorosakkal mennek, úgyhogy végül is ifjúsági kupa sorozat ment le azon a hétvégén, de az edző kimondta, hogy csak egyenesség, csak becsület, a gyerekek pedig lógó fejjel mentek haza, hogy abban a csapatban nem játszhatnak, ahol pedig biztos helyük volt. Ez egy apróság. De amikor olvastam Cseri Kálmán testvérünk 10 parancsolat magyarázatának a bevezetőjét, 20 évvel azelőtt is egy ilyen sorozatot tartott, és azt írja a bevezetőben, hogy ami engem megdöbbentett, mikor visszatekintettem az akkori sorozatra, hogy milyen kis enyhe példácskákat mondtam én az akkori élet szintjén a romlásra, hogy hol tartunk ma. Mert a bűn az engedetlenség Isten szavával szemben megrontja az életet. És Isten embere megromlott élete itt van előttünk. Fogadjuk úgy, mint röntgenképet, engedjük, hogy Isten igéje átvilágítson ma bennünket. Különös kegyelem, hogy éppen úgy jött ki a sorozat, anélkül, hogy erőltettük volna, hogy ma van megterítve az Úr szent asztala. Négy tünetet szeretnék elétek tárni Saul életéből. Az első. Hírül adták Sámuelnek, hogy Saul emlékoszlopot állított magának. Mi történt? Isten parancsot adott Saul királynak, hogy minden estől írtsa ki az amálekitákat. Itt mindenképpen meg kell állnom, hiszen az Isten népének az ellen felei, ellen oldaláról nagyon sokszor jön a vád. Ilyen Istent imádtok, aki parancsot ad, hogy kiírtsanak egy népet. Nagyon jól kell értenünk, testvéreim, hogy az Ószövetség világában Istennek nagyon kemény úton kellett végigvezetni a népét addig, amíg Jézus Krisztus megérkezett. Ha ő nem amputált volna, ami keserves dolog, mi ma nem ülhetnénk itt, és nem élhetnénk a kegyelem jegyeivel. Mindnyájan elvesznénk. Amikor Józsué idejében azt mondja az Úr, hogy írtsátok ki azokat a népeket, akik közé mentek. Hát azok a népek olyan mélységekben jártak, amint említettem korábbi igehirdetésekben. Odáig jutottak, hogy az első szülött gyermeket föláldozták a bálvány szobornak, a bálvány istenüknek, mert átok alatt élnek, úgy érezték a hitük és a gondolkodásuk és az elesettségük. És a sátánnak az erőhálózata olyan mélységbe vitte őket, és ugyanígy az életfolytatásuk, hogyha bedarálják azt a népet, akiken keresztül Jézust kellett megkapnunk. Értitek, micsoda küzdelem lehetett? Hát miért nem küldte 2000 évvel azelőtt Jézust be Isten ebbe a világba? Hát még így is döbbenet, hogy az a nép még most is várja a Messiást. És a többi, és ez a világ, és amikor egyházon belül is elmagyarázzák, hogy tulajdonképpen a különböző vallások, az egyik itt megy föl a hegyre, a másik ott. Itt tartunk most is. Istennek nagyon nagy utat kellett bejáratni a népével, míg Jézus megjött, és aztán már elhangzik, hogy szeressétek ellenségeiteket, a gonoszt jóval győzd meg, nem bárgyún, de az Isten erejével, az Úrral egészen másként, mint az adok-kapok. És itt ezen a ponton, ahol járunk, tulajdonképpen Isten keményen érvényesített egy nagy büntetést. Heremnek mondja az Ószövetség azt, amikor egy törzset vagy egy népet ki kellett írtani. És nem azért, mert Isten kénye kedve úgy hozta, hanem azért, mert ez az amálekita törzs, akik Ézsau egyik leszármazottjai voltak, amikor vándorolt a nép a pusztában, akkor megtámadta a gyermekeket, asszonyokat, öregeket. és a gyermekes anyákat is karddal vagdosták föl. Azt mondta az Úr Mózesnek, jegyezd meg, Mózes, erre még visszatérünk. El ne felejtjük már, hogy a bűn csak úgy lehet lazán dobálni ebbe a világba. Az nem megy. Pláne az élet ellenes cselekedeteket. És most, ahogy eltelt vagy 2 évszázad, az Úr Saulnak megmondja, akkor megerősödött a királysága, menj és írd ki az amálekiakat. És újra mondom, ne mosdatlan kézzel és füllel hallgassuk mindezeket. Ahhoz, hogy még élet van a földön, ahhoz Istennek nagyon-nagyon kemény kézzel kellett cselekednie, és ha valaki kegyetlennek gondolja az Istent, nézzen a Golgota keresztjére, hogy a saját fiát kellett beáldoznia azért, hogy mi engedetlen, mocskos nép életet kapjunk, bűnbocsánatot, könyörületet, olyat, amelyikben nemhogy nem kell embert ölni, hanem megtiltja az Isten, és azt mondja, hogy szeressétek, gyógyítsátok Krisztussal. Tehát itt tartunk, hogy az amálekitákra nézve Isten kimondta, hogy az utolsó szegig mindent pusztítsanak el. A zsákmányt is. Hozzá ne nyúljanak egyetlen egy állat vagy egyébnek a megnyeréséhez, megmentéséhez. És akkor Saul elintézi ezt a népet. De a királyt meghagyja, és megengedi a szabad prédát a népnek. A legjobb állatokat viszi mindenki, ahogy tudja. Azt írja Lüthi, a nagy svájci ige hirdető ehhez az igéhez. Úgy gondolom, hogyha Saul a gyermekeket és az anyákat meghagyta volna, az Úr is másképp beszél Sámuelen keresztül vele. De ugye a király, meg a zsákmány legjava, az kellett engedetlen a király az Úr szava iránt. És amikor engedetlen valaki az Úr szava iránt, megromlik a szíve. Honnan látjuk? Elmegy ez az ember, és emlék oszlopot állít magának, állított Kármelben. Ez az ember, akit a farakások mögül kellett királynak előhozni. Ki vagyok? Meddig jutottam? Amit én csinálok? És úgy megy diadalittasan, mint akinek most már senki és semmi nem akadály. Még áldozatot is bemutatott Sámuel helyett, hogy nem volt szabad. Megcsináljuk, mert szükség van, és én vagyok a király. Mikor önmagunknak állítunk emlékoszlopokat? Hát állítottak addig is Józsué idejében, a Jordánból, a kövekből, Sámuel idejében, Mitzpába. De kinek? Az Úrnak. Mindeddig megsegített minket az Úr. Állítsunk oszlopot, el ne felejtsük. Kiszabadított, átvitt a Jordánon, száraz lábbal. Állítsunk emléket, el ne felejtsük, milyen hatalmasan cselekedett az Úr. De nem önmagának? Mikor a hívő ember a saját vállait veregeti, tudva tudatlanul, nagy baj van. Hívő családnál járt valaki. A barátja megkérdezte, és láttad a szőlőt, azt mondja, tőkéről tőkére. Mert az a hívő gazda, aki bement a házába, azt végigvezette, nem menekülhetett, tőkéről tőkére megmutatta, hogy hogy kell a szőlőt oltani, és ilyen nincs senki másnál. Tőkéről tőkére. És tudjátok, testvéreim, mikor most készültem az ige hirdetésre, bennem zsongott, hogy valami nem volt kerek a múlt heti lelkész konferencián. Pedig olyan szívvel mondtam a többieknek a jót, mert szólhattam is többször. És most már látom, hogy miért pattanok én vissza annyiszor a lelki pásztorokról. Lerázzák valahogy, hogy hallgatják, jó, nem is ellenkeznek, csak semmibe veszik. És az Úr azt mutatta, hogy mert te magadat mondod. Észrevétlenül, azon a trambulinon mindig benne van, hogy ahol én, ahol mi, ahogy hogyan. Többenet volt, megért egy uram. Hát én gáncsolom el saját magam és a te ügyednek a tovább menetelét. Amikor a hívő ember a hívőségével jár kell, vigyázzunk. De menjünk tovább. A másik tünet. Megérkezik Sámuel, Saul osztja neki a szépet, áldott vagy te az Úrtól, Sámuel. Jó fej, drága Sámuel, ige hirdető, minden tiszteletem a tied. Végrehajtottam az Úr parancsát. Csak Saul vesztére egyszer csak bégetni kezdenek a bárányok, meg bőgnek az ökrök. És azt mondja Sámuel, mi ez a bárány bégetés? Mi ez az ökörbőgés? Ja, tudod, a nép meghagyta a javát arra, hogy megáldozza a te istenednek, az Úrnak. Ez itt ágában se volt, abból nyilván valamit áldoztak volna az Úrnak, de a nép nem az Úr iránti oldhatatlan nagy hálából hagyta meg a javát. Milyen beszéd ez a te istenednek? Az Úr, a nép, a... hogy... A hívő ember mondja a hívő zsargont, de a szíve már nem egyenes az Úr előtt. Tudjuk mondani, az Úr így, az Úr úgy, és közben megy a hamisság. Megy valami egészen más a te istenednek. Hát kinek az istene? Sámuelnek csak. Saulnak nem az istene. Milyen beszéd ez? Evangelizáció alkalmával. Meghívták a vendéglelkész ebédre, egy hívő család, és a vendéglelkész már ismerte őket korábbról, és úgy volt vele, hogy most bármennyire ő a vendég, előhozza a kérdést, hogy borkimérés van, abban az otthonban, zugban, de megy. És ahogy rátért a témára, mintha megcsípték volna a háziakat, és feleség is, férj is bizonykodott, hogy ők csak nagyban adják el a bort. Igen, ám csak még a levesnél tartottak, amikor benyúlt egy koszos kéz az ajtón, egy még koszosabb üveggel, egy literes üveggel. Házigazda fölállt, kiment, elintézte a kuncsaftot, visszajött, és megfagyott a levegő. Ugye, mikor bégetnek a bárányok, és miért pont most jött? Az pont akkor fog jönni. Mikor így égünk, az Isten népe, hogy pont akkor, akkor, mert úgy rendezte Isten, és ahelyett, hogy bűnbánatra jutott volna ez a család, kikérte magának, hogy a vendég ne froclizzon velük. Így is lehet. Áldozat. azt mondja Sámuel. Előbbre való az engedelmesség, mint a véres áldozat. Hát az áldozat csak egy rész, amivel le akarom szerelni az Istent. Az engedelmesség a legész szívem ott van előtte. És azt mondja, hogy sokkal döntőbb a szófogadás, mint az Úrnak tett bármiféle felajánlás. Harmadik tünet. A másik a hibás. Azt mondja Saul, én engedtem az Úrnak, de a nép elvette a javát. Hát ki Izrael királya ott akkor? A nép, vagy pedig Saul. Igen, ám csak mikor a király lazára veszi, akkor hiába mondja nagy hangon, az alattvalók is tudják, hogy lazára lehet venni. Nézzétek meg a mai magyar valóságot. Fentről lefele, akármeddig. Nincs kihirdetve, hogy szabadrablás. Nincs kihirdetve. Csak mindenki tudja, hogy a maga módján élni kell. Sőt, lassan oda jutunk, hogy egy új foglalkozási ág lesz, úgy nevezik, hogy megélhetési bűnözés. Saul engedetlen, és koncot kell vetni a népnek. Engedni kell, mert elsodorja őt a nép. Ugyancsak a lelkész konferenciánkhoz csatlakozik. Nagyon jó igehirdetést hallottunk egyik este. Éliről és a fiairól, hogy Éli az öreg pap, és a fiai ott paráználkodtak, mint papok, meg elszedték a legjavát az áldozatnak, megutáltatták a néppel az Istennek való tiszteletadást. És Éli annyit mond, hogy enye, fiaim, ne tegyétek. És azt mondhatnánk, hogy kedvez a fiainak, hát nem akart olyan durván, vagy nem mondta azt, hogy állj, holnaptól befejeztétek, ebben a templomban egyetlen egy áldozatot be nem mutattok, megvonom tőletek a további szolgálatot. És azt mondanánk, hogy kedvez a fiainak, de ha tovább olvassuk két fejezettel, megölte a két fiát. Mert jött a csata, és az Úr megmondta, hogy Éli fiai, azért, ami folyik ott, a sírói templomban, nem élik túl a csatát. Meg is halt mind a kettő. Érted? Kedvezel a tieidnek, hogy azért, hát nem kellene úgy, kedvezel a rád bízott körben, hogy te vagy a jó lelkű, és megölöd a tieidet, vagy bajba sodrod. Mert amikor engedetlen az Isten gyermeke, a pusztítót engedi be, értsük meg, hogy nincs semleges út, hogy vagy az Úrnak engedek, vagy a sátánnak engedek, vagy én vagyok az Úr. Ilyen nincs. Ha az Úrnak engedsz, ő az Úr a vonalon, az ő védelme, az ő kibontakoztató kegyelme alatt állnak azok, akik a te életteredbe tartoznak. Ha engedetlen vagy az Úrnak, kinyitottad az ajtót a pusztító előtt. Olyan az engedetlenség, mint a varázslás bűne. Hát a varázslásnál démoni erőket kíván igénybe venni valaki, hogy a célját elérje. Tiltja az Isten. De azt mondja, engedetlen vagyok, kinyílik az ajtó, és beárad rajta a pusztítónak az az arzénálja, amivel szemben tehetetlenek vagyunk. Hát semmi vagy a sátán hatalmával szemben, csak amíg az Úr királysága alatt állsz, addig hozzád se nyúlhat. Nem fog a varázslás Jákóbon, ezt mondta Bálám, amikor az a moábita király meg akarta átkoztatni az Isten népét. Nem fog rajtuk. Ha te benne vagy Isten vérő szeretetébe, engedelmességre kész szívvel,
te rajtad nem fog a varázslás. De ha te engedetlen leszel, te nyitod ki az ajtót. Az előtt, aki tulajdonképpen rászette Ádámot, Évát, hogy engedetlenek legyenek. Hát be is áradt a romlás úgy, hogy te is, meg én is hordozzuk a következményeit. De hát ne őráljuk, mondjuk, mert nekünk szól az Isten, és nekünk megadta a lehetőséget az engedelmesség útjára. És a végső negyedik tünet, Saul azt mondja, vétkeztem. Ó, de jó lenne, ha itt megáll. De becsülj meg a népem vénei előtt. Csináljuk úgy, hogy elrendezzük itt kettesben, az Úr előtt, aztán úgy fölemelt fejjel, palástal, úgy, mintha nem történt volna semmi. Ő nem bűnbánatot tart, ő csak a bajból akar kimenekülni. Nem tört meg a szíve. Ügyesen, kecske is jól lakik, a káposzta is, az Úr is el van rendezve, vétkeztem. Hát hányszor jövünk úgy az urasztalához? Mindenestől fogva bűnös vagyok, vallom, megyek haza, és folytatom az életet. Ugyanúgy élek azzal, akire már rámutatott az Isten, hogy ez parázna kapcsolat. Ugyanúgy haragszom, kire haragszom, mint ahogy addig, vétkeztem, Uram, rendezzük el. És akkor megtisztult a szívem, hirdetem bűneitek bocsánatát. Ez áll, érvényes, de hogyan? Aki megvallja és elhagyja. Nézzétek meg az igét. Irgalmasságot nyer. Az, hogy hajbókolni Jézus előtt. Te vagy a király, te vagy. Hát úgy csinálunk, mint a oroszlók, amikor gúnytűztek Jézusból. Köpeny dobtak rá minden. Üdvözlégy, zsidó királya, üdvözlégy. Eszük ágába se volt az ő királysága alá állni. Ne jöjjön az Úr asztalához, akiben ott van a szívében, hogy én nem akarok az Úr királysága alá állni. Én nem akarok engedni, még ne jöjjön. Vagy ha úgy látja, hogy nem tudok engedni, akkor jöjjön, de egész szívével kiáltson, hogy Uram, könyörülj rajtam. Mert sokszor épp az úrvacsora segít át bennünket azon, amit képtelenek vagyunk megtenni. De a szívünk, az Úrnak semmi másra nincs szüksége, csak a szívedre, hogy boldogítson téged, meg a körülötted élőket. Ha ez a szív nem az övé, akkor ott garázdaság történik. Hát gúnytűz belőlünk a sátán, nézzétek meg. Egy-egy élet szakasz, nézd meg az életedbe. Érdemes volt. Érdemes volt ezért élni azt az 5-10 évet, vagy 40 évet, vagy. Ez az élet, a helyett, hogy, és itt hadd fejezzem be. Mert jön majd tovább a Biblia történeti sorozat. Jön Dávid, a király. És kiderül Dávidról is, hogy bizony mélységesen sebezhető. Mert a motivumok mindnyájunkban ugyanazok. És amikor elcsábítja, magához veszi, erővel is az egyik katonája feleségét. Aztán levelet ír, hogy azt a katonát állítsák olyan helyre, hogy a csatába biztosan meghaljon. És meg is hal. Magához veszi az asszonyt, az özvegyet, mert most már szabad. A királynak is. Igyekszik úgy, hogy ha a környezetébe feltűnést is kelt, azért ne legyen országos botrány belőle. A király azt csinál, amit akar. Aztán majd az alattvalók is sorba. De jön Nátán próféta. Odaáll és azt mondja, hogy király, szeretnék valamit elmondani neked. Mondja, próféta. Egy városban volt egy gazdag ember.
Szomszédja egy szegény ember. Gazdagnak sok báránya, sok juha volt, a szegénynek egyetlen kis nőstény báránykája. Azt úgy őrizgette, dédelgette, ott volt a keblén, etetgette, és mikor a gazdaghoz érkezett, egy vendég átküldte a szolgáit, hogy hozzátok el a szegénytől azt az egyet. És azok elvitték, és megölték, és azt állalta föl neki. Fölugrott Dávid, és azt mondja, hogy él az Úr, halál fia az az ember, akárki legyen. Azt mondja Nátán, te vagy az az ember, Dávid. Megfagy a levegő. Elhozott a lyukunyhóból. A pásztormezőről az Úr. Ezt és ezt és ezt és ezt adta neked. És te, annak a szomszédodnak a feleségét, magadhoz veszed, és megöleted a férjét, és utána még úgy teszel, mint aki megtörölte a száját, hogy el van rendezve a dolog. Dávid, halál fia vagy. És itt a döntőpont. Dávid nem mondta, hogy becsülj meg a népem vénei előtt. Leborul Dávid, és az 51. Zsoltár ekkor születik. Olvassuk el odahaza ennek a jegyében. Bűnben melengetett engem az anyám is, vétekben fogantattam, és nem az anyját szidja, hanem azt mondja, hogy ez a ravíthatatlan gonosz természet ott van bennem. Tisztíts meg engem, Uram, tiszta szívet, teremts bennem, és az erős lelket újítsd meg bennem, az engedelmesség lelkével támogass engem. És ki mondja, hogy vétkeztem. Pont. Egy nagy pont. Nincs de. Semmi nincs. Leborul úgy. 3 napig nem lehet a királlyal beszélni. Mert ebből a parázna kapcsolatból egy gyermek születik, aki megszületett ugyan, de halálosan beteg. És Dávid rimánkodik az Úrhoz, hogy tartsd meg az én bűnöm. Ne tegye tönkre ennek a kicsinek az életét. És a gyermek 3 nap múlva meghal. Azt mondták az emberek, ha eddig így bezárkozott, és nem lehetett szólni hozzá, ment a fővezér elküldte, ment akárki kiküldte, mi lesz most? És akkor kijön Dávid. Csodálkoznak, hogy hát hogy nem dühöng. Megkérdezik, és akkor azt mondja, hogy ameddig reményem volt, hogy ez a gyermek megmarad, ott küzdöttem az Úr előtt. De igaza van, hogy büntet engem, ő tudja az ő útjait. Ó, de nagyon más a két ember, Saul és Dávid. Most kimégy a templomból, testvére. Te tudod, mennyit értettél az elhangzott ige hirdetésből, de vagy Saul szívével, vagy Dávidéval. Az Isten legyen irgalmas hozzád és én hozzá. Amen. Imádkozzunk, testvéreim. Urunk, olyan a te igéd, mint a két élő éles kard. Megítéli a szívnek és az elméknek gondolatait. Elválasztja a tisztát és a tisztátalant. Nem is szeretnénk védekezni. Inkább megköszönni neked, hogy leültettél ma, és a szívünkre beszéltél. Folytasd a te munkádat mindnyájunkban, hiszen a te igédnek életteremtő, új életteremtő hatalma van, és így csöndesedünk eléd, kérve, hogy bocsáss meg nekünk. Ha a természetünket nézed, a motivumokat, és sokszor a cselekedeteket is elítélhetsz. Tiszta szívet teremts bennünk, és az erős lelket újítsd meg bennünk. Add vissza nekünk a te szabadításod örömét, és engedelmesség lelkével támogass minket. Amen. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz, hogy megbocsátja azokat, és Jézus Krisztusnak, Isten fiának vére megtisztít minket minden bűntől. Amen.